Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Románia a felnőtt államiság küszöbére érkezett, mondja egy nemrég ismertetett és már a jóváhagyás környékére került dokumentum. Ez az ország 25 és 30 közötti stratégiáját, védelmi stratégiáját taglalja, mint egy 40 oldalon át. Hát nem erről fogunk beszélni, de érintjük ezt a tematikát is, mert sok mindenre érvényes és kihatással van. Belpolitikáról fogunk beszélni, Széke István a stúdió meghívottja, aki az RMDSZ ügyvezető alelnöke, de politológusként van itt most a tetőteraszon. Köszönöm István, hogy eljöttél.
Jó estét kívánok a hallgatóknak!
Éppen zajlik, vagy zajló félben volt délután a kormányülés, amelyen az dőlt el, hogy tulajdonképpen elő fogják terjeszteni a végleges formáját, vagy vélhetően végleges formáját annak a törvénytervezetnek, amely intézi, vagy legalábbis mederbe tereli a bírák és ügyészek nyugdíj kérdését. Ez egy visszatérő motivum volt, de ugyanakkor lakmuszpapírja is annak, hogy a kormány koalícióként, intézményként mennyire tud hatékonyan dolgozni, mekkora a közegellenállás, és milyen taktikákkal próbál az ellenzék lassítani a kormányzati lendületen. Hogy látod ezt az utolsó verziót, tehát, hogy utolsó fizetés 70%, a nettó 70%-a az lesz a nyugdíj, nak megfelelő összeg, hogy 25-30 év régiség 25-ről 30 év régiségre emelik a bírák és ügyészeknek a, hát úgymond, szolgálati idejét, és hogy 48-50 évről 65 évre a nyugdíjkorhatár, de mindezt ugye egy másfél évtized távlatában, tehát van kifutási lehetősége, most finoman fogalmaztam.
Én azt látom, hogy a kormánykoalíció az alapkérdésekben nem engedett. Az egyedüli, ahol módosított az eredeti elképzeléseken, az az átmeneti időszaknak a hossza. Tehát ugye itt van egy olyan lehetőség, hogy most a jelentős tisztséget betöltő bírák és ügyészek még a régi feltételek mellett mehessenek nyugdíjba. Most azért fontos ugye ez a kérdés, mert világos, hogy az elszabadult költségvetési hiányt le kell faragni, és ebben az esetben azért nagyon fontos, hogy a lakosság érezze, hogy a politikai elit saját magán kezdi, vagy legalábbis hát a saját sorai között is megpróbál egy igazságosabb teherviselést felé ellépni.
Ugye, ezt itt érzékelik szerinted? Hát ugye a hírfluxust követő médiafogyasztók és szavazó
polgárok. Az igazi gond az volt, hogy a különböző megszorító csomagok sorában nem ezzel kezdte a koalíció, hanem az áfa emeléssel, illetve különböző juttatásoknak a levágásával. Ezt azért tette, pedig hát tudta, hogy ugye azért nem ez kéne a nyitány legyen, mert nagyon gyorsan forrásokra volt szükség.
Tehát tudta, hogy ez időigényes, illetve hogy hatásaiban koránt sem, vagy messze elmarad.
Így van, emlékezzünk vissza, hogy két hitelminősítő intézet is Romániára fókuszáló jelentése ugye valamikor szeptember és október első felében került napvilágra, és az alapkérdés az volt, hogy ezekben leértékelik a Románia adósságállományát, vagy pedig nem. Most ugye ez most is egy ilyen befektetésre nem ajánlott szint felett van egy kicsivel, és ugye a szakértők azt mondták, hogy ha leértékelik Romániát egyetlen egy lépcsőt, akkor az nagyon nagy mértékben megnöveli a Románia hiteleinek a kamatját. Ugye, mert hát ezeket a hiteleket mindig újonnan felvett hitelekből lehet törleszteni. Most azok a hitelek, amit a COVID környékén vett fel az ország, az volt ott 0%-os kamat és 1%-os kamat, tehát nagyon kedvezőek voltak. Azóta azért ezek a hitelek is elszabadultak, és ugye azt láttuk a költségvetés kiigazításánál, mármint az első csomagnál, hogy a pénzügyminisztérium azért kapott többlet forrásokat, hogy a tervezethez képest megnövelt kamatokat tudja törleszteni. Tehát most is már annak ellenére, hogy Romániának az eladósodási foka jelenleg elég alacsony, ha jól tudom, olyan 60% körül van, ami azért nagyon alacsonynak mondható az Európai Unión belül. Ennek ellenére magas kamatokkal tud felvenni kölcsönöket, amivel refinanszírozza ugye az eddigieket, és ilyen szempontból ez egyre nagyobb tételt jelent az adósság törlesztés, illetve az ehhez járuló kamatoknak a fizetése.
Az eladósodás azért az utolsó 5-6 esztendőben eléggé ritmusosan növekedett, tegyük hozzá, tehát egy sokkal jobb pozícióból indultunk. Valójában ott is egy folyamatot kell majd követni, de ezt makrogazdasági szakemberekkel kitárgyaljuk. Ez a konkrét döntés, tehát hogy végre révbe jutni látszik ez a bírák és ügyészek kérdésköre, ez úgy is lekottázható, hogy amint említetted, a kormány kitartott, és ugyanakkor partner is volt, tehát tárgyalóképes szereplő volt, engedett, ahol kellett engedni, de azt is bemutatta, hogy alap szándékából nem tántorodik el.
Itt az igazság az, hogy én az államelnöknek ebben a kérdésben az álláspontját nem, hogy mondjam...
Markánsabbra vártad.
Furcsálottam kissé.
Nagyon középre játszott.
Igen. Tehát egy olyan helyzetben, amikor a választáskon azt láttuk, hogy a lakosság legalább 90%-a radikális reformokat szeretne, és ennek a valamilyen célja, mert ugye sokféle akarat húzódik emögött, az egy igazságosabb teherviselés, és a speciális nyugdíjak, hát az mindenkinek a begyébe van, és az, ugye ez talán az egyik
legtematizáltabb.
Igen. Hát ez a vörös posztó a társadalom személy, hiszen itt arról szól, hogy vannak ugye
kasztok.
Kiváltságosok.
Kasztok. Igen, nyugodtan kasztok, mondhatjuk.
Igen. Vannak kasztok, vannak olyanok, akikre nem vonatkoznak azok a játékszabályok, amelyek minden egyes állampolgárra, és ez egy igazságtalan. És ugye azt is láttuk, hogy Bolozsán hivatalba lépését követően azért minden héten valamilyen csontváz kiesett a szekrényből, és ugye szinte minden napra jutott egy több tízezer eurós havi fizetés, vagy különböző juttatások.
De István, akkor nem a kaszt, mint olyan, tehát hogy van egy kiváltságos, vagy egy speciális besorolású szakmai grémium réteg. Nem ez volt az, ami az elégedetlenséget alapvetően szülte, hanem az ebből fakadó tényleg mérhetetlen aránytalanság. Az előnyöknek az a hatalmas halmaza, ami ezzel járt. Mert a munka specifikumából el lehet mondani, hogy a rendőr, az ügyész, a bíra bizonyos helyzetekben az életpályája során úgymond hát nem tud élni ilyen amolyan lehetőségekkel, mert hogy ugye a szakma ezt megtiltja, és akkor ennek van egy ára. Ezt úgy igazándiból szerintem mindenki elfogadja. Itt inkább az volt a gond az én percepciómban, hogy irdatlanul kinyílt az olló a pénzbeli juttatások és a ugye gyors nyugdíjasztatás okán. Tehát, hogy igen, ez volt, ami konkrétan...
Itt van egy vita. Uh-huh. Itt van egy vita, tehát én sok helyen olvastam azt, hogy az AUR utóbbi 5 évben tetten érhető felemelkedése mögött a növekvő társadalmi különbségek vannak, amely valamiféle neoliberális gazdaságpolitikának lenne az eredménye. Most én ennek mind a két elemét vitatnám. Egyrészt nem gondolom, hogy Romániában nőttek volna a társadalmi különbségek a Románia Európai Uniós belépője után, tehát 2007 óta. Igen. Sőt, én azt látom, hogyha ezt ugye valamilyen formában be kell árazni, akkor a középosztály, és itt a hát itt a medián jövedelem 75-200%-áig tartó részét nevezem az egyszerűség kedvéért középosztálynak, ez Romániában több mint 5%-ot növekedett, úgyhogy nagyon sok országban stagnált, vagy pedig csökkent. Ez a növekedés az Európai Unióban az elmúlt 10-valahány évben a messze a legnagyobb. Tehát ez az egyik állítás. A másik állítása az, hogy Románia még nem próbálkozott neoliberális gazdaságpolitikával, hiszen az a piac uralmát jelenti, és a neoliberális...
Időnként elemek voltak.
Neoliberális gazdaságpolitika, vagy társadalompolitika esetében talán az egy kulcsos adót tartom markánsan jelenlevőnek. Olyan feltételek mellett, hogy az Európai Unióban jelenleg 4 országban van egy kulcsos adó, beleértve Magyarországot és Romániát, de ha jól értettem, a szociáldemokraták már azt mondták, hogy akkor, amikor átveszik ők a miniszterelnöki pozíciót, akkor be fogják hozni a többsávos jövedelemadót. Én magam részéről ezt üdvözölném, hiszen ez a társadalmi szolidaritásnak az egyik eklatáns példája. Most, hogyha visszatérek ugye a kiváltságokhoz, én inkább onnan közelítem meg, hogy arra a kérdésre keresném a választ, hogy kinek a javát szolgálja az az állam, amelyik fokozatosan az elmúlt 35 évben kiépült. És akkor azt látjuk, hogy most félretéve az ilyen-olyan társadalompolitikákat is nagy elveket, itt végül is ennek az államnak a haszonélvezője az a felső adminisztráció. És a felső adminisztrációban gondolok a minisztériumokra, minisztériumoknak alárendelt megyei intézményeknek, és akkor emellett ugye a hadsereg, a belügy, titkosszolgálatok, igazságszolgáltatás, ügyészek kérdésére. Itt eszméletlen fizetések vannak, és az a kettősség is, hogy ugye végül is a nyugdíj megszerzésének logikája az mindenhol befizetés arányú, leszámítva ezeket a speciális helyzeteket, ahol mindig sikerült ugye a nyugdíjat kihozni az utolsó nettó fizetésnél nagyobb összegre, és ez kétségtelenül sírti a társadalom igazság érzetét. És hogyha itt a változásnak az egyik iránya mindenféleképpen egy nem is egyenlőbb, hanem egy igazságosabb rendszer, ahol valóban vannak nagyobb fizetések, hiszen más a felelősség is.
Csak az arányok azért mégis.
De a közösbe való hozzájárulás is ilyen szempontból nagyobb, gondolok itt ugye a többsávos adókra.
Ez a tetőterasz.
A kormány működését több ízben, ugye akasztotta, nem csak az, hogy a koalíciós partnerek egymással össze kellett, hogy csiszolják a szempontjaikat, hanem az is, hogy itt egy mega választási periódusnak vagyunk a finisében tulajdonképpen, ugye egy olyan helyzet alakult ki, hogy a főpolgármester államfővé vált, és emiatt aztán Bukarestnek az elöljáró széke, trónusa az megpályázható, ez zajlik majd december 7-én, tehát Mikulás meghozza nekünk az új főpolgármester / asszonyt, mert hogy nem tudjuk ki lesz, szoros a mezőny. Mindig azt mondtuk, hogy jaj, járjon csak le, és akkor jön a nyugodt X periódus, amikor nincs választás, nem kavarja a belpolitika vizeit. Túlzott lesz ez az elvárás? Tehát, hogyha minden leülepszik, akkor mondjuk karácsony környékén, nem az adventi hangulat miatt, de annak betudhatóan mindenki már fellebbezett, és végre felkenik az új főpolgármestert, akkor vastag vonal, és azt mondjuk, hogy innen jön az építkezés, az értelmes napi politizálás a témák mentén, ügyek mentén, és hatékonyabb lesz mindez.
Hát ez optimista forgatókönyv. Kétségtelen volt egy másfél éves választási periódus, ami még mindig nem zárult le.
És ide beleszámolom a kongresszusokat is, ugye a legutóbbi a PCD-jé volt, ami igen, szintén egy ilyen hát zárójelet nyitott, és most már ez is bezárult.
Most valóban, hogyha még a Bukarest főpolgármesteri választáson is túl leszünk, azért 2028-ig választás Romániában nem lesz. Most ahhoz, hogy egy hatékony kormányzás alakuljon ki, ahol nem a koalíciós partnerek nem egymással foglalkoznak, hanem a konkrét ügyek megoldásával, hát reménykedjünk, hogy ilyen is lesz, de azt látni kell, hogy ez, most nem szeretném azt mondani, hogy természet elleni koalíció, de egy olyan koalíció, amelyben az egyes pártok nagyon mást gondolnak az ország helyzetéről is, azokról a gondokról is, ami ugye elvezetett eddig a 9,4%-os költségvetési hiányig, és a megoldásokat is máskor látják, ezért nagyon nehéz konszenzusra jutni. Tehát ugye azt látjuk egyébként egész Európában, hogy a klasszikus politikai ideológiák szerinti elkülönülése a politikának már a múlté. Ugye Németországban is azt látjuk, hogy azért ott a szocialisták ugye gyakran együtt kormányoznak a CDU-CSU-val, és hát nem világos, hogy ehhez hogy kapcsolódik, vagy hogy nem kapcsolódnak a zöldek, vagy időnként a szabadságpárt. Tehát egyszerűen a populista, időnként szélsőségesnek mondott, hiszen nem mindegyik populista párt szélsőséges, pártok térnyerésével inkább a megosztottság, vagy a dihotómia az a mondjuk úgy, hogy bevett eddig is meghatározó politikai pártok versus a feltörekvő populisták, amelynek egy része szélsőséges. Tehát egy lesz az osztat. Tehát így került egymás mellé, ugye, hát mondjuk, hogy a két mostani koalíció két végletét vegyem, hát a szociáldemokrata párt és a Zuszéré. Most ezeknek a jövőképe, társadalom értelmezése, az általuk preferált társadalmi csoportok, hát nem lehet messzebb. Hát az Uszérénél nagyvárosok vannak, esetleg még szó lehet a megyeszékhelyekről, hogyha az csak mondjuk egy 50-60-70 ezer, még azokra is ugye a szemük sarkából rá pislantanak, szociáldemokrata pártnak pedig hát ugye a szavazótábora az elsősorban a rurális környezete az országnak. Na most ugye, hogyha mind a két párt a saját szavazó táborát akarja konszolidálni, akkor abból nagyon nehezen lehet egy egységes kormányzati politikát kihozni. Hát az a probléma, amit láttunk a választásokon, az éppen az volt, hogy a szociáldemokrata párt tradicionális szavazó táborának a jó része átpártolt az AUR-hoz, és a mostani kongresszus is, ki nem mondva és meg nem vitatva, arról szólt, hogy ezeket a választókat, szavazókat hogyan lehet visszahozni a szociáldemokrata pártba. És ilyen szempontból a tét óriási, hiszen én legalábbis azt gondolom, hogy az alapvető kérdés a román politika számára az, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy 2028-ban az AUR egyik-másik ugye oldan vizén felfutó párttal többséget érjen el a parlamentbe, hiszen most is látjuk, hogy valahol 35-40% között vannak, és ezek a megszorító intézkedések, és hát ennek kapcsán az a csalódottság, ami óhatatlanul a tradicionális pártok szavazótáborában be fog köszönni, óhatatlanul az ellenzékben a szélsőséges pártok táborát fogják növelni, hiszen más
nincs. De
mintha
egy kicsit megtorpant volna, tehát az legutolsó mérések egyfajta elértük a plafont, helyzetet rögzítenek, legalábbis nekem úgy tűnt az AUR preferenciák szempontjából.
Most kétségtelen, hogy ebben szerepe van Georgescu bukásának, illetve annak a ténynek, hogy Simion erősödése ellenére is alul maradt a választási küzdelemben, és amit látunk, az a mögött van egyféle győztes irányába történő húzás is. Ugye mindenki szeret a többséghez, a győztesekhez tartozni, és ilyen szempontból talán még arra sem emlékszik pontosan, hogy hogy is szavazott ő ugye az elnök választás második fordulójában. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan az is látszik, hogy a saját táborán belül is Nikusor Dán irányába azért egyre több kritika megfogalmazódik, és hát azok a megszorító intézkedések, amelyeket ez a kormánykoalíció kénytelen volt meghozni, ezeknek a fogadtatása azért még nem az elfogadás irányába mutat.
Botrányok és mindenféle egyéb legykák, illetve híresztelések. A legfrissebb ugye a lemondott védelmi miniszter Mostyánu esete. Ezek mennyire tépázzák meg az egyébként is erodálódó kormányzati nimbuszt? Hogy látod, elmúlnak, jön újabb miniszter, elfelejtik, őt is fölkutatják, CV szempontjából találnak egy pontos vesszőt megint pluszban, és akkor kezdődik előről?
Én azt gondolom, hogy a választók a román politikai osztálynak hát ebbéli jellemzőit, ugye, amire most is fény derült, szerintem már régen beáraszták. Tehát nem tudom, akkor lenne meglepetés, hogyha fél évente egy-egy ilyen botrány nem lenne. Ugye volt egy nagyon érdekes közvéleménykutatás körülbelül egy, nem tudom, másfél hónappal ezelőtt, ami azt mutatta, hogy a nagy pártok esetében, ugye, hiszen hogyha nem kimondottan a magyarokat méri a közvéleménykutatás, akkor az RMDSZ-nek vonatkozó adatok azok irrelevánsak, és általában nem is közlik. Minden egyes párt szavazó bázisában többségben vannak azok, akik saját pártjuk helyett egy teljesen más pártra szavaznának, egy olyan új pártra, amit még nem is ismernek. Tehát itt a politikai elitbe való
kifáradt ez a rendszer,
csalódottság az nagyon nagy, és hát valahogy a társadalom beárasztja ezeket a politikusokat.
Ez generációsan a mérés utal arra, hogy ez most melyik rétegnek inkább a...
Mindenkinek.
Mindenkinek.
Valóban a fiatalok esetében jelentősebb a kritikai él. De hát emögött azért sok minden van. Ugye az idősebb korosztály azért sok mindent megtapasztalt 89 előtt, és ők reálisnak látják annak veszélyét, hogy akár még a magunk mögött tudott múltnak bizonyos elemei is újra szembe jöhetnek velünk, hogyha egy áur vagy egy más szélsőségnek lenne itt a dominanciája. Most a fiatalok ugye egy része lábával szavaz, ugye, és a külföldön élőknek az arányát növeli. Másrészt nagyon érdekes, hogy egész Európában azt látjuk, hogy inkább az szélsőségek irányába mozdul el. Legyen az, most én a politikai paletta esetében mondom egy szélső jobbot és szélső balt, és érdekes módon ezek egyszerre növekednek a fiatalok körében, valamilyen radikális megoldás, valamilyen cezúra, valamilyen gyors váltás, nincs időnk, türelmetlenek vagyunk, egy életünk van, most akarjuk. De most a politikai elitnek a veszőfutása is, hát ez nem új dolog, hiszen évtizedek óta erről beszélhetünk. De sok mindennel összefüggésben van. Én nem gondolom, hogy ezek a személyek, hogy ez a miniszter ne tudott volna elvégezni egy egyetemet. Tehát manapság egy egyetemet elvégezni Romániába, ez nem egy különösebben megerőltető feladat, főleg úgy, hogy az egyetemek szaladnak a diákok után azért,
igen,
hogy fenntartsák. Igen,
befizetős
diploma. Hát akinek van néhány száz eurója, annak lesz egy egyetemi diplomája. Ez a politikai elit másképpen építette fel a politikai karrierjét, és ehhez nem volt szüksége nagyon sok iskolára. Tehát ez a klasszikus utat járta be, mit tudom én, plakátragasztóként kezdte, röpcéldula osztogatóként.
Helyi tanácsos, belépett alpolgármester,
önkormányzat környékén ide-oda. Tehát most a másik probléma, hogy, és ez már azért legalább egy, nem tudom, 25 éves folyamat, talán még Marga miniszterségére visszavezethető, hogy kialakult egy olyan rendszer, ahol a fiatalok nem látják az egyéni boldogulás tekintetében az okozati összefüggést a boldogulás és a tanulás között. Uh-huh. Tehát nem attól tud valaki előre lépni az életben, hogy ő a legjobb az egyetemen, hanem egy olyan kapcsolati hálót épít ki, amelyik őt segíti, és megkeresi a különböző ágazatoknak azt a kiemelt értékét, legyen ez lojalitás, vagy legyen ez, ugye, én
talpraesettség is.
Talpraesettség, igen.
Tehát itt vannak az eklatáns példák, az egykor Vangélie alakja, akiről azért úgy, tehát attól volt szimpatikus a maga egyszerűségében, ezt el tudta adni, mint portékát, mint... hát nem is tudom, ilyen sajátos jegyet, és ezzel tarolt.
Igen.
Mert jókat szervezett. De ez viszont az övé volt. Tehát tudta, hogy hol kell, kit kell, a nyugdíjasok, szilveszter, emlékszem, hát ez a Vangélion, hát nem. Bevonult, mint egy intézmény, mint egy fogalom az embereknek a szóhasználatába. Ez nagy dolog.
Igen, de én nem tudom, hogy neki van most egyetemi diplomája vagy nincs, de biztos, hogy nagyon könnyen megszerezhetett volna egyet, hogyha fontosnak találja. Tehát a mostani miniszterrel is az a helyzet, hogy itt nem az ő képességeiről szól az, hogy a az egyetemi diplomája most éppen van, vagy nincs, vagy milyen van, hanem arra, hogy mennyire vette komolyan az egészet.
A másik, ami a komolyságról szól, és szerintem ez már egy szervezési, politikai szervezési kérdés, hogy a pártok rekrutációs technikái vagy protokollumai mennyire szigorúak. Mert egy adott pillanatban, amikor megnéznek, összeül a központi bizottság, ugye, és azt mondjuk, hogy van ennyi tárcánk, na, kit teszünk oda? Ez így szokott történni. Te mit mondasz? Te kit nyomadsz? Megvannak a belső erővonalak, kialakul egy lista, egy rövid lista, és akkor azt mondják, hogy van 5 emberünk. Hadd nézzünk már utána, hogy mit tud, mi van, csekkoljuk le, és akkor engedjük át őket a szakbizottságokon, és tegyék a dolgukat miniszterként, vagy ahova kinevezik őket.
Most én nem hiszem, hogy egy párt azért tudatosan bevállal egy ennyire problémás személyt. Van egyetemi diplomád? Van. Hát akkor megyünk tovább. Tehát manapság az egyetemi diploma az olyan, mint az érettségi ezelőtt 35 évvel. Uh-huh. Tehát nem, különösebben nem érdekes, mindenkinek megvan. Olyan, mint az angol nyelvtudás. Most már nem az a kérdés, hogy valaki
hogy
tud angolul, vagy nem, hanem
igen.
Mellette esetleg még milyen nyelvet ismer. Igen. Mert hát angolul mindenki tud. Tehát akkor ez nem különbségtétel. Hát ilyen a diploma is. Tehát azon a szinten azért joggal lehet feltételezni, hogy valakinek rendben vannak a papírai, ami a felsőfokú végzettséget illeti.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Felsőfokú végzettség és legfelsőbb védelmi tanács, így függ össze az a téma, amit a tetőteraszon a továbbiakban javasolok Széke Istvánnak, ugyanis megjelent egy 40 oldalas dokumentum, ami a védelmi stratégiáról szól, 5 évre előre fölvázolja mindazt, ami nemzetbiztonsági szempontból Románia számára releváns. Itt 2 kérdésem van, az egyik az, hogy miért maradt továbbra is a kinevezés, marad el a kinevezés a Széchenyi és a Szijjártó élére, hiszen ezek szervesen kapcsolódnak ehhez az egész stratégiához, ugye kulcspozícióban levő emberek, illetve, hogy miért köszön vissza ilyen erősen például a fenyegetettségek sorában az a korrupció, amely ellen már számos sikeres csatát vívtunk, és győztünk is nem egyszer. A kommunikáció szintjén.
Ebben a sorrendben kezdeném. Tehát valóban itt a Széchenyi élén 2,5 éve nincs ugye egy civil vezető. És hát kétségtelen, hogy talán az adminisztratív jogosítványok tekintetében az államelnöknek ez a legfontosabb hatásköre. Most ő belengetett ugye egy civil világból jövő szereplőt, és akit javasolt, arról azért nagyon hamar kiderült, hogy távol kell tartani azért a titkosszolgálatoktól. És szerintem akkor szembesült ő azzal, hogy nem egy ennyire egyszerű dolog, illetve valamiféle modus vivendit kell kialakítani a koalíciós pártokkal is. Tehát nem elég, hogy ő ezt megnevezi, hiszen az első jelöltjére joggal mondták azt a koalíciós pártok, hogy nem. Sok név felmerült, de úgy tűnik, hogy még nem döntött ebben a kérdésben, nem akar még egyszer egy olyan helyzetet előállítani, mint ami volt a múltkor, és talán most körültekintőbben keresi a jelöltet. Na most, ami a SZIE-t illeti, hát ott van egy vezető, a SZIE esetében a váltás tulajdonképpen úgy merült fel, hogy az egy szociáldemokrata holdudvarába tartozó személy, és mind ilyen a politikai érzületet vagy vonalvezetés tekintetében hát inkább Uszéréval jellemezhető államelnöknek, mondjuk úgy, hogy nem a szívecsücske. Tehát ott van vezetője ugye a külföldi titkosszolgálatoknak, de úgy gondolja az államelnök, hogy előbb-utóbb ott is valamilyen cserére kerülne sor. Most a nagyobbik gond ugye az igazából a Széri jelenti, ahol mondom 2,5 éve nincs civil vezető. Most én azt látom, hogy a Szérit ez különösebben nem érdekli.
Igen.
És akkor megint visszatérünk oda, hogy az a nyugatról importált konstrukció, ami arról szól, hogy egyáltalán van a titkosszolgálatok feletti civil kontroll, ami egyrészt a parlamenti szakbizottságokon keresztül valósul meg, illetve hát az első ember civil volta kapcsán valósul meg. Ez egyáltalán Romániában mit jelent? Szerintem túl sokat nem. Tehát nem fog attól a titkosszolgálat másképpen működni, hogy annak van egy civil vezetője. Ott az egy professzionális intézmény saját törvényei szerint, és az erre való rálátás azért sohasem lesz általános, főleg Európának ebben a
szegletében.
Na most, ami a védelmi stratégiát illeti, én ezt hát nagy vonalakban átolvastam, megmondom őszintén, nekem tetszik, hiszen ennek a keretezése az, amit én úgy gondolom, hogy hát árnyalja az eddigi stratégiákat. Az eddigi stratégiák mindig főleg valamilyen külső vagy belső veszélyre adott választ próbál megfogalmazni, ez a stratégia pedig abból indul ki, hogy az állam és az állampolgár közötti bizalom megrendült. Ez egyrészt az állam működőképtelensége bizonyos területe, gondolok itt az egészségügyre, a szociális ellátásra, infrastruktúrára, és hosszasan lehet sorolni. És ezt a bizalmat valamilyen formában helyre kell állítani. És ebből vezeti le azt, hogy akkor, hogyha gond a korrupció, akkor adjunk a titkosszolgálatoknak is hát valamilyen hatáskör, de az ne legyen nyomozati hatáskör, és akkor az állam és az állampolgár viszonyának a javítására építsük ezt az egész struktúrát, hiszen hogyha az állampolgár nem tudja veszélyes hibrid háborús veszélyeket beazonosítani, akkor azt jelenti, hogy az oktatással kell valamit kezdeni. Hogyha itt egészségügyi kockázatok vannak, akkor ennek a stratégiának a része az az egészségügyi ellátás is, és akár még ide vehetném a nyugdíjak kérdését is, hiszen azért egyre nagyobb azoknak a személyeknek az aránya, akik nyugdíjasak ebben az országban, és egyáltalán nem mindegy, hogy ők mit gondolnak az államtól. És ez után helyezi kontextusba az egészet, hogy akkor van egy geopolitikai környezet, megnevezi Oroszországot, mint a legfontosabb veszélyforrást, és beazonosít még egy déli, dél-keleti veszélyforrást, elsősorban a Közel-Kelet és az onnan jövő különböző áramlatok tekintetében. Egyáltalán nem beszél az erdélyi székelyföldi magyarokról, illetve Magyarországról, ami egy kétségtelen egy előrelépés, ha visszagondolunk itt ugye néhány évvel ezelőttire. Hitet tesz ugye Románia Európai Uniós elkötelezettsége, illetve NATO tagsága kapcsán, fenntartja az Egyesült Államokkal meglévő különleges viszonyt, vállalja az, hogy 3,5 plusz másfél, tehát összesen 5%-ra emeli a védelmi, a költségvetés védelmi kiadásait, és hát én úgy látom, hogy összességében nincs jelentős elmozdulás, hiszen ugye ez a háború már 3,5 éve van, tehát tulajdonképpen már látjuk azt, hogy mit várhatunk és mit nem várhatunk ebből az irányból, de ennek a kontextusba helyezése és az állampolgárok igényeire vonatkozó, vagy arra reflektáló megfogalmazása nekem személy szerint tetszik.
November 28-át írunk, és december 18-án a tetőterasz megérdemelt téli szabadságra vonul, ezért egy előrehozott év értékelőt kérek tőled, István. Bár nem látjuk még a büdzsét, bár még sok minden van, ami árnyalná azt, hogy a 2025-ös esztendő mit jelentett belpolitikailag Románia szempontjából, hogy próbáljuk meg slágvortokban összegezni. Én arra emlékszem, hogy Kelemen Hunor, amikor itt volt tavaly, és értékelnie kellett az előtti esztendőt, akkor hát a beszélgetés arra futott ki, és ez lett aztán az online felületen megjelentetett változatnak is a címe, hogy Káosz év. Lássuk, hogy ez a 2025 ahhoz képest milyen, szerinted?
Tehát messziről kell kezdenem, mert ez a káosz, ez folytatódik. Tehát és ez a káosz nem csak Romániára jellemző, hiszen hogyha csak itt lenne ugye káosz, akkor azt, hát ha nem másképpen, akkor a külső vektorokkal meg lehetne oldani, hanem egy gyökeres átalakulás zajlik az egész világban, aminek tulajdonképpen a kimenetelét most még nagyon nehéz megjósolni. Tehát minden mozgásban van, ugye, hogyha ezt messziről kell kezdjük, akkor azt látjuk, hogy a II. Világháború után 1945-tel kezdődő nemzetközi viszonyrendszer gyökeresen átalakul. Megjegyzem, hogy számunkra kedvezőtlenül, hiszen akkor egy olyan nemzetközi szerződési rendszer alakult ki, ami meg egy ilyen konszenzusorientált alapú volt, és megpróbálta mindenkinek az érdekeit számba venni. Ugye erre jött ugye a 89-es fordulat, a kettébe osztott világnak a bukása, jött az amerikai dominancia, ugye a Pax Americana, ami megkérdőjeleződik Kína felemelkedésével. És akkor innen van egy ilyen rángatozás, vagy egy káosz.
Képlékenység.
Káosz, amit mondtunk, hiszen azt látjuk, hogy nem csak Trump, hanem már Obamától kezdődően az Egyesült Államok kezdi felmondani azokat a nemzetközi egyezményeket, ami konszenzusorientált, a címen, hogy a világban végül is több száz vagy akár ezer éven keresztül az erősebbeknek volt igaza, és Amerika azt mondja, hogy neki ennek a rendnek a fenntartása nem érdeke, főleg úgy, hogy ezt már Trump teszi hozzá, hogy az ő számlájára és az ő védelmi ernyője alatt költ Európa sokkal kevesebbet a saját biztonságára, és lássuk be, hogy az európai viszonylagos jólétnek az alapja, az egyik összetevője éppen az, hogy az Egyesült Államok állt a számlát. Tehát most ezt is felmondták, és hát Európai Unión belül is azért van egy átalakulás, azt látjuk ugye, hogy van egy olyan együttműködési rendszer, ahol egyetlen egy ország vétózni tud, és számtalan olyan elképzelés, ami arról szól, hogy akkor a néhány nagy országnak az akarata, amennyiben az a lakosság egy bizonyos százalékát magáénak tudja, már elegendő, és egy többségi elvet vezetnek végig az egész döntéshozatalban, ami a kis országoknak nem kedvező. Most tényleg, aki azt mondja, hogy tudja, hogy az, hogy mi lesz 5 év múlva, ami nem egy nagy időtáv az Európai Unióban, szerintem egy elhamarkodott véleményt fogalmaz meg. Ugyanegy helyzet a NATO-val elképzelhetetlen lett volna akár még a tavaly előtt is, hogy a nemzetközi sajtóban arról folyjon találgatás, hogy a NATO alapszerződés 5. cikkelyét
miként kell értelmezni,
és hogy egy esetleges hibrid támadás valamelyik balti ország esetében beindítja-e az eljárást, vagy nem.
Tehát vagy itt akár, akár az északi bővítés az sem volt egyértelmű, illetve hát senki nem gondolta
itt is 10 évvel ezelőtt. Teljes a bizonytalanság e tekintetben.
Mondjuk valami biztosat, István. Tehát a nagy bizonytalanság és káosz közepette, Románia nem az Éden-sziget vagy a biztonsági és viszonyítási pont, de mit keresünk mi ebben a katyaszban?
Romániát, hogyha az évet kell értékelni, akkor azt kell mondanom, hogy Románia elkerülte a legnagyobb veszélyt, ami rá leselkedett, az pedig Georgescu-nak vagy pedig Simionnak az államelnöki pozíciója, és valamiféle szélsőséges pártok által alkotta többség a parlamentben. Tehát ezt elkerülte, és ez, hát én azt gondolom, hogy inkább tudható be az emberek józan ítélőképességének, mint a pártok racionális együttműködésének, mert ennek nyomát nem láttuk ebbe az évbe, és azért kell hát évértékelőben is az állampolgárnak megköszönni azt, hogy Románia nem került egy fenntarthatatlan, és nem került az összeomlás küszöbére. Szerintem a nagy kérdés, és ez már átvezet a következő évre, hogyan lehet elkerülni azt, hogy 2028-ban az AUR és szélsőséges partnerei alakítsanak egy többségi parlamentet, illetve kormányzatot úgy, hogy most is valahol 35-40% között vannak, és a megszorító intézkedések óhatatlan nekik dolgoznak. Most itt kéne az utolsó pillanatban a politikai elit összeszedje magát, és hát elkezdjen dolgozni.
Hagyjuk is a politikai elitet dolgozni, mi is elköszönünk, szorít az idő, István, köszönöm, hogy itt voltál. Széke István, RMDSZ ügyvezető alelnök, politológusként értékelt aktuális belpolitikai történéseket, de kitekintettünk az esztendőre is itt az adás utolsó perceiben. Köszönöm az eddigi közreműködést, és akkor 2026-ra itt most aláírunk egy paktumot a további teraszbeli jelenléteidre. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.